Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakasz első részében, a Korintusi második levél 7. fejezetének első 4 versében eképpen. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat, minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Fogadjatok be minket. Senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Nem vádképpen mondom, hiszen az előbb mondottam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk és együtt halljunk. Sok bizalmam van bennetek, sok dicsekedni valóm van veletek. Tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az új esztendő első napján, egyben első vasárnapján szól hozzánk Isten igéje, miközben elindulunk a jubileumi évbe, a reformáció 500 éves jubileumára emlékezve, megköszönve Istennek mindazt, amit a mi Urunk a reformáció áldásain keresztül adott nekünk. Mit mond ezen a napon Isten igéje? Egy olyan üzenetet kerestem, amely már régóta mocorgott bennem, és amely első olvasásra talán elméletinek tűnik, teológiainak, de én most mégis arról az oldalról szeretném ezt az igét magyarázni, ahol az igének az a gyakorlati aspektusa tárul elénk és lesz hangsúlyossá, amely az esztendő első napján elindíthat bennünket, és az ő megváltó kegyelmében bízva igei üzenetet, újévi programot ad nekünk. Tehát ami tényleg gyakorlati vezetés, tanács is egyben az új esztendő első napján, az egész esztendőre nézve. És az az alap, az a biztos fundamentum, amitől elindulhatunk és elrugaszkodhatunk az ő vezetését követve ebben az esztendőben, az olvasható volt itt a 7. fejezet első versében. Mivel ilyen ígéreteink vannak, tehát ami következik a mai üzenetből, annak forrása ez, mivel ilyen ígéreteink vannak. És tudjuk, hogy milyen ígéreteink vannak. Isten beteljesedett ígéreteket adott nekünk, megmutatva az ő hűségét. Ezek az ígéretek olvashatók a Szentírás első lapjain, és amikor kiválasztotta Ábrahámot, akkor már egészen konkrétan felhangzott ez az ígéret. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ezért választotta ki Ábrahámot, hogy Isten az ember világot újból rajta keresztül, az ő utódján keresztül magához ölelje, megváltsa és mennyei ajándékaival megáldja. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, és hogy ez az áldás egészen konkrétan hogy lesz valóságá, hogy az ígéret hogy teljesedik be, ezt az Ószövetség részletezi, különösképpen a prófétai hangok, amelyek egészen konkrétan megígérték ennek az áldásnak az eljövetelét, testet öltését. Gondolok arra, hogy a proféták megprofétálták Jézus Krisztus születését, megprofétálták a virágvasárnapi bevonulást, megprofétálták Jézus Krisztus megváltó szenvedését, nem csak a szenvedését, a megváltó szenvedését, miattunk, helyettünk, érettünk, és megprofétálták a feltámadását is, és mindezek Isten egyszülött fiában beteljesedtek. Mivel ilyen ígéreteink vannak, Isten megígérte, hogy Jézus Krisztusban megvált bennünket, hogy Ábrahám utódjában áldás nyer a Föld minden nemzetsége, a zsidókkal kezdődött, de nem csak a zsidók, hanem a nem zsidók, egyetemes az evangélium. Beteljesedett ígéretek birtokosai vagyunk, hiszen a karácsonykor született, nagypénteken meghalt, húsvétkor feltámadott, majd mennybe ment Jézus Krisztusban. Ezek az ígéretek beteljesedtek. És vannak olyan ígéretek is, amelyeknek még a beteljesedésére várunk. Ahogy az ige alapján, a Szentírás alapján, az apostoli hitvallásban ezt megfogalmazzuk, megvalljuk, hogy Jézus Krisztus majd visszajön, és teljessé teszi rajtunk a megváltás művét, hogy Istennek ő benne közölt áldását maradéktalanul, tökéletesen megtapasztaljuk. Tehát vannak beteljesedett ígéretek, és vannak beteljesedésre váró ígéretek, mindegyik Jézus Krisztus személyéhez kötődik, és a beteljesedett ígéretek adnak nekünk bizonyosságot a beteljesedésre váró ígéretek tekintetében is. Miközben mi ebben a világban, adventben élünk, a gyülekezet az egyház korszakában, és valójában ebben a világban minden imádságunknak és sóhajtásunknak, amikor csak ennyit mondunk, de hívő szívvel, hogy jaj Istenem, a tárgya valójában ez az imádság, hogy jövel Uram Jézus, hogy teljesen maradéktalanul beteljesedjék végre Isten minden ígérete. No szóval, mivel ilyen ígéreteink vannak ezért. És itt lesz gyakorlativá az ige, az ösztendő első napján. Mivel ilyen ígéreteink vannak Jézus Krisztusban, ezért ebből ezek és ezek következnek. Mivel ilyen ígéreteink vannak, az Isten félelmében járva tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Mivel ilyen ígéreteink vannak, éljünk az Isten félelmében, és az Isten félő nép, az Isten félő ember élete a hit útján járva egyre inkább megtisztuló élet. Feltisztuló élet. Tanulmányozva Isten igéjét, rendszeresen tanulmányozva Isten igéjét, egyre inkább kikristályosodik számunkra az Isten akarata. Az Isten akarata az élet, az üdvösség, és a hívő ember egyre inkább Istennek eme tökéletes akaratához igazítja az életét, abban az értelemben különösképpen, hogy ahogy Isten akarata az élet és az üdvösség, és életünk egyszülött fiát adta, úgy mi sem élhetünk csak önmagunknak, gyarló életünk érdekeinknek, hanem Isten életet, üdvösséget szolgáló akaratához igazodva egyre inkább megtisztulunk. Tudunk hátralépni, tudunk alázatosabbak lenni, tudunk belehelyezkedni a másik ember gondolatvilágába, helyzetébe, nyomorúságába, egész életébe. Nem csak önmagunk körül forgunk, Mert minden bűnnek, minden tisztátalanságnak a gyökere az önösség, az énesség, az önzés, az érdekek. Ez irányítja ezt a világot. Mivel ilyen ígéreteink vannak? Az Isten félelmében járva, Isten akaratát komolyan véve, tisztítsátok meg magatokat. Kávin ezt nevezi a megszentelődés drága útjának, amely egyben egy tudatos munka, vagyis egyre inkább megtisztul az életünk, noha ebben a világban soha nem leszünk tökéletesek, és a megszentelődésnek ebben a tudatos munkájában is az Isten kezében vagyunk, az ő kegyelméből történik ez is, hogy mondjak egy egyszerű példát, nem jutott eszembe jobb, mint amikor a házi asszony elkészíti és elteszi a befőttet. És ehhez az üveget is meg kell kívül és belül tisztítani, és úgy teheti bele a belevalót télire. Hát itt tisztít meg bennünket kívül és belül. Tisztuljatok meg testben és lélekben. Egész valótokban, lélekben is, a gondolataitokban is, egyre inkább, mert kifele ugyan eljátsszuk a szerepeinket, de Isten látja azt is, hogy mi van bennünk. Az indulatot, a szándékot, a gondolatot, aki a szívet és a vesét vizsgálója. Tisztuljatok meg a megszentelődés útját járva lélekben, és testben, vagyis látható, tetten érhető vétkeket is egyre kevesebbet kövessetek el. És vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy mi az a konkrét vétek, ami az életedben még mindig nem lerendezett ügy, és régóta kísért, és sok-sok nyomorúságot okoz neked is, meg másoknak is. Lélekben, gondolatban megtisztulni, és testben látható módon megtisztulni, hogy a szóval, cselekedettel, és mulasztással elkövetett vétkektől is egyre inkább megtisztuljunk. Ugye milyen gyönyörű újévi program? Hát ha megújulásról beszélünk, kedves testvéreim, az nem valami elmélet, nem valami teológia, ami Isten népe között is látható, tetten érhető bűnök vannak, addig miről beszélünk? Isten félelmében élve, tisztítsátok meg magatokat testben és lélekben a megszentelődés útját járva. Noha kegyelemből van üdvösségünk, de ez a kegyelem, az ingyen kegyelemből nyert üdvösség egyre inkább látszik rajtunk. Vagyis, mivel ilyen ígéreteink vannak, az Isten félelmében járva az ő népe, és benne az egyes hívő ember élete egyre inkább megtisztul, feltisztul. Érthetőbben mondom, és lezárom ezt a gondolatot, hogy tovább léphessünk, nem lehet abba beletörődni, hogy még mindig látható bűnök, konkrét, tetten érhető vétkek, ahogy Németh László mondja, a világ piszok terheli Isten népét is látható módon, és ezért joggal, ujjal mutogatnak rám. Urunk, könyörülj rajtunk, az Isten félelemben adj nekünk megtisztuló életet. Ez az első nagyon konkrét gyakorlati üzenet. Mivel ilyen ígéreteink vannak? Isten félelem, és ebből következő megtisztulás. Aztán, mivel ilyen ígéreteink vannak, ezért bízzunk jobban egymásban. A levél háttere, többször elmondtam már a korintusi második levélről, sok igehirdetés hangzott már el ebben a templomban, hogy a korintusi gyülekezet egy sok feszültséggel teli gyülekezet volt, ahol a gyülekezeten belül is pártoskodások, veszekedések, konfliktusok, megosztottságok terhelték ezt a gyülekezetet, miközben a gyülekezet vezetője az apostol és a gyülekezet között is komoly feszültségek támadtak. Így is mondhatnám, hogy egy bizalmi válság alakult ki a gyülekezetben. Még az apostolt is megrávalmazták, és erre mondja az apostol, hogy senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg. Fogadjatok be bennünket. Bízzunk jobban egymásban. Dobbanjon együtt a szívünk, hogy együtt éljünk és együtt halljunk, mert mi dicsekszünk veletek, mi nagyon szeretünk benneteket. És nagyon fontos, igen, ez is a megújulás része, hogy Isten népe, Isten gyülekezete, akik Jézus Krisztust követik, azok megtisztulnak és nagyon bíznak egymásban. Nagyon szeretik egymást. Meg tudnak bocsátani egymásnak való szeretettel, tudnak a testvérükért hátrébb lépni, engedni a közös ügy a békesség érdekében. Olyan ritkán tapasztalni ezt. És az eredeti görög szöveg igazolja ezt a fordítást, hogy az apostol nem azt mondja, hogy fogadjatok el bennünket, hanem fogadjatok újra be bennünket. Mert elfogadni a másikat egy konfliktus után, az azt jelenti, hogy jó, hát valamennyire rendeződtek a dolgok, most már nem szólunk egymásra nyilvánosan, udvariasan köszönünk egymásnak, fogadjuk a másik köszönését, még az időjárásról is el tudunk beszélgetni, de ennél több nincs. Ez, amikor elfogadjuk egymást, és többnyire mi így rendezzük le a dolgainkat, még a gyülekezeten belül is. Tehát most nem a világról beszél az ige, hanem az Isten népéről. És az apostol azt mondja, ez nem elég. Ez kevés. Főleg olyan világban, amelyben most mi élünk, meg akkor is éltek, ahol arra van szükségünk, hogy a Krisztus ügyét, a Krisztus evangéliumát együtt hitelesen jelenítsük meg, és tegyünk erről bizonyságot. Ott tényleg arról van szó, hogy fogadjuk be egymást. Jézus Krisztusi valóságos szeretettel, valóban megbocsátva, felejteni nem tudunk, de éppen ez a megbocsátás csodája, hogy nem tudom elfelejteni, és mégis el tudtam engedni, meg tudtam bocsátani, újat tudunk kezdeni. Úgyhogy még dicsekedni is tudunk egymással, együtt dobban a szívünk, együtt élünk és együtt halunk, valóban a szentek közössége leszünk. Értitek, kedves testvéreim? Tudunk dicsekedni egymással azokkal, akik bennünket megbántottak, akikkel konfliktusunk volt. Vagyis meglátjuk a gyülekezeten belül a másikban is az értéket, még a más kegyességi irányzatokban is. Annyira nem megy ez nekünk, majd én kíváncsi leszek, Reformáció 500, jönnek majd a nagy ötletekkel, stratégiákkal, látomásokkal a megújulásról. Na de amíg nincs megtisztulás, amíg legfeljebb csak befogadjuk egymást, de igazából inkább szóba se állunk egymással a különböző kegyesség irányzatokra gondolva, mondjuk a protestantizmuson belül, akkor miről beszélünk? Mivel ilyen ígéreteink vannak. Ezért az Isten félelmében megtisztulunk, és nagyon bízunk egymásban. És ezt a másodikat is mondom érthetőbben, még világosabb legyen. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a hívő ember nem sértődhet meg. Nem tudom, érted, testvérem? A hívő ember nem sértődhet meg. Főleg a Krisztusban testvérére nem sértődhet meg, de szerintem egyáltalán nem sértődhet meg. És hát, aki ismeri egy picit az egyházat, az akkor most ezt a kitételt vesse össze a valósággal. Nem akarok én most részletekbe menő diagnózist adni, sőt, egyáltalán nem teszem ezt. De ne felejtsd el, a hívő ember nem sértődhet meg. Isten félelem megtisztulás, mert a hívő ember nem törődik bele a konkrét tetten érhető vétkebbe, küzd ellenük, és bizalom egymásban, mert a hívő ember nem sértődhet meg az egyik rendben az Istennel, a második rendben egymással. És a harmadik üzenet, mivel ilyen ígéreteink vannak, ezért csordultig vagyok örömmel, mondja az apostol. vagyis rendben önmagammal. A hívő ember rendben van Istennel, rendben van a másik emberrel, a gyülekezeten belül különösképpen rendben vannak a kapcsolatai, a legnehezebb helyzetben is, és rendben van önmagával. És hát ennek az áldása az öröm. Sokszor beszéltünk már erről, de itt újból hozza az apostol, a mégis öröm, a körülményektől független öröm. És hogy ezt itt pontosan érzékeltesse, az apostol hangsúlyozza, hogy minden nyomorúságunk ellenére tele vagyunk vigasztalással. Hogy hát ez a világ, amíg ebben a testben élünk, amíg a mi Urunk Jézus Krisztus nem jön vissza, és maradéktalanul nem teljesednek be az ígéretek, addig ebben a világban van halál, van betegség, ez a világ hasadt, sok minden nem tökéletes, bár haladunk a hit útján, a megszentelődés útján, arat a gonosz, még mindig, bár már legyőzetett, láncon tartatik, de még mindig tombol egy utolsót, ezért sok a nyomorúság ezen a világon, de bármilyen helyzetben vagyunk, minden nyomorúságunk ellenére van vigasztalásunk, van reménységünk, és ez látszik rajtunk, hogy van örömünk. Ez nem valami rajongó öröm, hanem a józanság lelkétől vezéreltetett öröm. Csordultig való öröm, mint amikor a pohár csordultig megtelik, és jut abból másoknak is. Mert nincs annál nagyobb dolog, kedves testvérem, még ha fáradt vagy is, hogy örömre tudsz hangolni másokat. Hogyha egy emberre rámosolyogtál, hogyha egy emberrel sikerült nem összeveszned, hanem békességgel megoldani egy nehéz helyzetet, ha egy embernek mosolyt csaltál az arcára Isten kegyelméből, vagyis még egyszer mondom, ha egy embert örömre hangoltál, ha csordultig van benned az öröm, akkor az Isten gyermeke vagy. Isten eszköze, Isten felhasznál téged az Isten országának építésében. Ugye milyen szép ez a három gyakorlati útmutatás. És az első kettőt is egészen egyszerűen lefordítottam, hogy értsük, ezt a harmadikat is hadd fordítsam le, hogy leessen a tantusz, csordultig vagyok örömmel, minden nyomorúságunk ellenére vigasztalással, ez azt jelenti, hogy a hívő ember nem lett depressziós. Ez ma egy divatos téma, érdekes módon a jóléti társadalmakban, de hát mindannyiunkat kísért ez az érzés, valljuk meg őszintén. Sok oka van ennek, ezért mondjuk ki, hogy a hívő ember, aki Jézus Krisztus követője, az nem lett kedélybeteg, az nem lett depressziós. Mert annak van vigasztalása, van reménysége, Jézus Krisztusban van öröme, és másokat is erre hangol, és szíve utolsó dobbanásáig. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ez így legyen, mert annyi minden megkeseríthet bennünket. Kedves testvéreim, mivel ilyen ígéreteink vannak, beteljesedett és beteljesedésre váró ígéretek, ami Urunk Jézus Krisztusban, ezért az Isten félelmében megtisztulunk, és nem törődünk bele a tetten érhető bűnökbe. Rendben vagyunk Istennel. Mivel ilyen ígéreteink vannak, bízunk egymásban, rendben vagyunk egymással, befogadjuk egymást, vagyis nem sértődhetünk meg. És mivel ilyen ígéreteink vannak a Jézus Krisztusban, ezért rendben vagyunk önmagunkkal is, csordultig vagyunk örömmel, és másokat is örömre tudunk hangolni, vagyis nem lehetünk kedélybetegek. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy a reformáció 500 éves jubileumán sok-sok alkalmon keresztül ennek az esztendőnek az egyik vezérigéje legyen számunkra a mai üzenet. Isten félelem megtisztulással, bizalom egymásban, és csordultig való öröm. Mert Jézus Krisztusban áldott ígéreteink vannak, dicsőség Istennek. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó volt megtapasztalni ennek az esztendőnek első napján, hogy a Te igéd élő és ható. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy lelked által megtalált bennünket, a Te népedet, az üzenet. És hisszük, hogy megváltó szeretetedből, hiszen csak abból élhetünk, és nem a saját emberi teljesítményeinkből, de mégis megváltó szereteted által az igéből gyakorlati útmutatást kaptunk, bátorítást, vezetést, tanácsot. Nagy szükségünk van erre is, hogy ilyen konkrétan taníts bennünket. Köszönjük, hogy így engedsz el bennünket ennek az esztendőnek útján. Köszönjük az Isten félelemből fakadó megtisztulás boldog lehetőségét. Köszönjük, hogy a Te néped, a hívő ember, a Te néped tagja azt élheti át, hogy ahogy halad az idő, ahogy telik az idő és nem múlik az idő, egyre inkább betelnek rajtunk a Te ígéreteid, és egyre inkább megtisztul, feltisztul a mi életünk. Köszönjük neked, hogy ezzel párhuzamosan egyre inkább tudunk megbocsátani egymásnak. Együtt dobbanhat a szívünk, ha annyira különbözőek vagyunk, még az ige egyházában is, de megláthatjuk a másikban a testvért, és nem csak elfogadhatjuk, hanem befogadhatjuk egymást, szerethetjük egymást, dicsekedhetünk egymással. És köszönjük neked azt a csordultig való örömet, amely csak tőled való, csak nálad adatik, és amely hűségesen mind halálig, szívünk utolsó dobbanásáig, kizárólag a Te kegyelmedből eltölthet bennünket. Áldj meg ezekkel az ajándékokkal, szent lelked ajándékaival, és cselekedj, hogy soha ne feledkezzünk el a Te Krisztusban beteljesedett ígéreteidről. Így áld meg ezt a gyülekezetet. Köszönjük, hogy ilyen szép számmal együtt lehetünk. Így áld meg szeretteinket, a ránk bizottakat. Te áld meg ennek az évnek minden alkalmát, ige szerű ünneplését. Te áld meg az ige egyházait. Te áld meg a kereszténység ügyét. Te áld meg ezt a világot, Urunk Istenünk. Azokat is, hiszen az evangélium egyetemes, akik egészen más gondolnak, akik más kultúrák szülöttei. Neked van hatalmad hordozni, a Te utadra vezetni őket, a többi pedig nem ránk tartozik. Élő Istenünk, egyszülött fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, és mindenre elégséges áldásoddal áld meg a 2017. esztendőt. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy jobb adni, mint kapni. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk.